Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Víz van a légkörben, és az eső is eshet egy Földhöz hasonló bolygón. Azonosítatlan objektum lépett a naprendszerbe. Feltalálhatták az akkumulátort, ami 1,6 millió kilométer után sem megy tönkre. Kiderül, milyen hangja van a 10.620 km/h sebességnek. Az agyban tekereg a robotikus gyógykukac. Rájöttek a balkezesség genetikai titkára. Az e-cigaretta már rövid távon is veszélyes. És végstádiumos rákbetegeknek adhat reményt a magyar kísérleti program. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először egy érdekes téma. Kiderül, hogy hol beszélik még ma is Jézus nyelvét. A világon csak néhány olyan település létezik, ahol mind a mai napig Jézus anyanyelvét, az arámit beszélik. A megváltó utolsó szavait is arámi nyelven mondta a keresztván. Az arámi a világ legrégebbi beszélt nyelve, amelyet az UNESCO veszélyeztetett nyelvnek nyilvánított. Éli, éli, lámá sabachtáni, ez volt Krisztus hét utolsó mondatának első mondata a keresztván, mielőtt kilehelte a lelkét. Anyanyelvén arámiul szólította az urat, ami azt jelenti, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Szíriában Damaszkusztól északra létezik három szomszédos falu, a Mont Kalum-hegység, az Anti-Libanon-hegység északkeleti része közelében, ahol még enyelvet beszélik, bár kihalóban van. A három település Malula, valamint két kisebb falu, Jabedden és Bakha. A szíriai fővárostól körülbelül 56 kilométerre északkeletre fekvő Malulában az arámit, a másik két faluban pedig a neo-arámit beszélik. Ma már csak a hegyoldal szikláiba épült görög-katolikus Malula az, amelynek ősi házai a Kualamun-hegység lazac színű köveiből lettek kivésve. Az iszlám érkezése előtt egyébként Damaszkusz is majdnem teljesen keresztény volt. A tudósok szerint az arámi Krisztus előtt legalább 900 éve jelent itt meg. A zsidók a Babilonból, Palesztinából való számüzetésük alatt tanulhattak arámiul, még jóval Krisztus megszületése előtt. Amikor visszatértek, a hébert nyilvánították vallási nyelvé, úgy, mint a katolikusoknál a latint, és az arámi volt a beszélt nyelv. A mai Szíria a későbbi antik időkben keresztényé lett, ahol a második századra már az arámit beszélték. A 7. századi arab invázió idején érkezett meg az iszlám az országba, és az új nyelv az arab is, amelyet kötelezővé tettek a régióban. De Malula, Jabaddin és Bakha, mivel túl kis jelentőségű települések voltak, izoláltak maradtak, és ezt tette lehetővé, hogy az ősi arámi nyelv is túléljen. Az arámi és más nyelvek tucatja is a gazdasági haladás és a szociális mobilitás áldozataivá váltak Szíriában. Az arámi hanyatlása már az 1920-as években felgyorsult, amikor megnyílt a terület, mert a francia gyarmati hatóságok Damaszkuszból egy műutat építettek Aleppóba. Hosszú ideig nem vezettek utak Malulába, és Bakha is egészen az 1960-as évekig majdnem elérhetetlen volt országúton. A nagy változás akkor következett be a település életében, amikor megépítették az aszfaltutat. A legutóbbi időkben az internet, valamint a televízió hatására, továbbá a falvakat a munka miatt elhagyó fiatalok miatt csökken az arámi nyelvet beszélők száma. Az elmúlt évek krízise előtt Aleppóban élte a Közel-Kelet egyik legnagyobb keresztény közössége. Körülbelül 300 éve a bizánci keleti egyház által kiszabott súlyos bőti kívánalmak ellen fellázadó Jabedden és Bakha áttért az iszlámra, de a hagyományosan keresztény szentély menedékhely Malula azonban megmaradt a hitén. Ennyit arról tehát, hogy Jézus nyelvét, az arámit már csak három kis faluban Szíriában beszélik. A folytatásban pedig irány az űr, víz van a légkörben, és az eső is eshet a Földhöz hasonló bolygón, és szó lesz arról is, hogy azonosítatlan objektum lépett a naprendszerbe. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja. Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Víz van a légkörben, és az eső is eshet egy Földhöz hasonló bolygón. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A kutatók két éven átvizsgálták a 2015-ben felfedezett K2-18b jelű exobolygó légkörét, és nem várt felfedezésre jutottak. A Földön kívüli élet kutatásának egyik legfontosabb része a víz valamely formája iránti kutakodás. A tudósok már több ilyen exobolygót, vagyis naprendszeren kívüli bolygót is találtak az elmúlt évek során, ám azok nem voltak alkalmasak arra, hogy élet alakuljon ki rajtuk. Olyan gázóriások voltak, mint a mi naprendszerünkben a Jupiter. Most azonban egy másfajta égitest légkörében sikerült vízpárát találni, amiről a kutatók úgy vélik, folyékony formában hullhat a felszínre, vagyis eshet az eső az égitesten. A tőlünk 111 fényév távolságra található szuperföld méretét tekintve nagyjából kétszer akkora, mint a Föld, tömegét tekintve pedig bolygónk kilencszerese. Az égitest a saját csillagától olyan távolságban kering, amit lakható zónaként ismer a tudomány. Az egyik tudományos labban megjelent tanulmány szerint most először sikerült bemutatni, hogy egy Földhöz nagyon hasonló körülmények között lévő bolygón folyékony víz található. A kutatók 2016-ban és 2017-ben vizsgálták meg az exobolygó légkörének összetételét, ami egy rendkívül nehéz folyamat, ugyanis nagy precizitást és némi szerencsét is igényel. A K2-18b esetében ez megvolt, ugyanis a bolygó összetétele miatt a légkör igen vastag, így könnyebb volt megfigyelni azt is, hogy miként törik meg rajta a fény, ez jelzi ugyanis azt, hogy milyen molekulákat tartalmazhat. A bolygó felfedezése óta 8 alkalommal haladt el a csillaga és a Földünk között, ilyenkor a szakemberek is tanulmányozhatták azt a Hubble űrteleszkóp segítségével. Ekkor vették észre, hogy a légkörben vízpára van, majd képesek voltak azt is modellezni, hogy a bolygónak milyen éghajlata lehet. Ezek alapján valószínűsítik, hogy a vízpára eső formájában a felszínre is eljut. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem exobolygó specialistája Sarah Zeger szerint ugyanakkor valószínűten, hogy mindez azt jelentené, hogy óceánok is vannak a bolygó felszínén. A K2-18b ráadásul egy olyan csillag körül kering, amely eltérő a mi napunktól, így összességében nem valószínű, hogy ki tudna rajta alakulni az élet. Az sem mellékes, hogy a bolygó mérete miatt a K2-18b felszíne jó eséllyel nem hasonlít az általunk ismert sziklás égitestekére, például a Marséra. Vagy arról van szó, hogy a bolygó sziklás magját veszi körbe a hatalmas légkör, vagy arról, hogy a felszín több mint felét jég borítja. Egyik sem előnyös az élet számára, ezek ugyanis azt jelentik, hogy nincs rajta folyékony víz. A kutatók tovább tanulmányozzák a K2-18b-t, ehhez már valószínűleg a 2021-ben útnak induló James Webb űrteleszkópot használják majd, ami a korábbiaknál is sokkal erősebb lesz. Víz van tehát a légkörében, és az eső is esett egy Földhöz hasonló exobolygón, erről szóltunk az elmúlt percekben, és a folytatásban is maradunk még az űrben, azonosítatlan objektum lépett a naprendszerbe. Újabb távoli csillagrendszerből származó objektum léphetett a naprendszerbe, egy amatőr csillagász megfigyelése szerint. Gennady Borisov augusztus 30-án szúrta ki először a különleges objektumot egy saját maga által tervezett teleszkóppal. Ezt követően több távcső is elkezdte követni az idegen égitestet. A Nemzetközi Csillagászati Uniótól az újonnan talált objektum a C-2019-Q4 Borisov ideiglenes nevet kapta. Ha megerősítik az eredményeket, ez lesz a második csillagközi objektum, amit a naprendszerben megfigyeltek. 2017-ben figyelték meg az első másik csillagrendszerből érkező égitestet a naprendszerben. Az Oumuamua nem csak furcsa, hiperbola alakú pályájával hívta fel magára a figyelmet, hanem különös alakjával is, leginkább egy szivarra emlékeztet. Az első megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy a most talált objektum pályája szintén hiperbola, nem elliptikus, mint a nap körül keringő égitesteké, ami szintén a távoli eredetet erősíti. Ezt azonban még további vizsgálatoknak kell alátámasztania. Ezen kívül ugyanakkor semmit sem tudni az objektumról, így az sem, hogy üstökössel vagy szimpla aszteroidával van-e dolga a kutatóknak. Nehezíti a kutatást, hogy az objektum jelenleg a nap közelében tartózkodik, így megfigyelése nehézkes, és még a légkör zavaró hatása is korlátozzák az égitest alaposabb vizsgálatát. Ami pedig a folytatást illeti, visszatérünk a Földre, irány a technika világa, feltalálhatták az akkumulátort, ami 1,6 km után sem megy tönkre. Innen folytatjuk a műsort rövidesen.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Feltalálhatták az akkumulátort, ami 1,6 millió kilométer után sem megy tönkre. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. A jelek szerint talán mégsem volt túlzó Elon Musk üzletember feltaláló legutóbbi víziója, amikor az örök életű akkumulátorok érkezéséről beszélt. Az elektromos autók egyik legkényesebb, egyúttal a leginkább fejlesztést igénylő része egyértelműen az akkumulátor. Amellett, hogy nem mindegy, mekkora hatótávolságot képes újkorában nyújtani a tulajdonosnak, az sem mindegy, hogy milyen gyorsan használódik el. Elon Musk ez utóbbi kapcsán még áprilisban egy merész kijelentést tett, ami a jelek szerint nem is volt akkora túlzás, mint ezt első hallásra gondolta az ember. Amikor Musk áprilisban egy zárt körű sajtóeseményen kiállt a színpadra, a többi között arról is beszélt, hogy már készülőben van az újfajta akkumulátor, amelyen nagyjából 1,6 millió kilométert lehet megtenni anélkül, hogy szervizelésre szorulna. Most a kanadai Dalhousie Egyetem tudósa Jen Dent publikált egy szakcikket, és az ebben vázoltak közelebb hozzák a realitáshoz Musk álmát. A szakember szerzőtársaival arról írt, hogy már tesztelték az akkumulátort, amellyel több mint 1 millió mérföldet sikerült megtenni, anélkül, hogy annak kapacitásában jelentős változás állt volna be. Dent úgy látja, ideális körülmények között egy akkumulátor akár évtizedeken keresztül is képes lehet kiszolgálni a tulajdonosát. Nem kell nagyon sokat gondolkodnunk azon, hogy ez mit is jelentene a járműipar számára. Olyan elektromos taxik a teherautókat, amelyeket nagyon sokáig lehetne használni. Sőt, az akkumulátoruk segítségével akár vissza is táplálni némi energiát a hálózatba, így téve őket még hasznosabbá. David Bailey, a Birminghami Egyetem tudósa rámutatott, hogy egy ilyen pak azt jelentené, hogy szinte tovább marad használható az akkumulátor, mint maga az autó. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen technológia kifejlesztése az elektromos autók iránti bizalmat is jelentős mértékben képes növelni. A Dent által tesztelt grafitot is tartalmazó lítium-ion akkumulátornál azt tapasztalták, hogy 20 Celsius fokon kapacitásának alig 4%-át veszítette el, azután, hogy 2,25 év alatt mintegy 3400 alkalommal töltötték fel teljesen. A tapasztalatok szerint az említett hőmérsékleten 1,3 év alatt egyetlen százalékot sem romlott a kapacitás, míg 40 Celsius fokon már 3%-os volt a romlás ugyanennyi idő alatt. Kérdés persze, hogy mennyire lehet ideális hőmérsékleten tartani a szerkezetet ilyen hosszú időn keresztül. Ezzel együtt a vizsgálatok azt mutatják, hogy a technológiában még bőven van potenciál. Forradalmi lehet tehát az az akkumulátor, amely akár 1,6 millió kilométert is kibír. És egy kicsit még maradunk hasonló témánál, ugyanis a hírek szerint az egyik mobilgyártó készen áll arra, hogy bevesse a grafén alapú akkumulátort. A mostani lítium akkumulátorok teljesítménye bár sokat javult, a jelenlegi állapottal sem lehetünk maradéktalanul elégedettek. Mindegy, hogy az okostelefonokról vagy az elektromos autókról beszélünk, az igény minden esetben ugyanaz, legyen rövid idő alatt feltölthető a pakk, és tároljon annyi energiát, hogy sokáig ne kelljen újra a töltő után nyúlni. A kutatók évek óta dolgoznak azon, hogy leváltsák a lítium akkumulátorokat. Az egyik kihívó a grafén, amivel egy okostelefon töltése másodpercekbe, egy elektromos autóé pedig csupán percekbe telne. Az elmúlt években számtalan fejlesztő csapat dolgozott a technológián, amivel sokkal tovább bírná a telefon egy feltöltéssel. A legújabb információ szerint az egyik dél-koreai vállalat már ott tart, hogy 2020-21-ben bemutathat egy grafén alapú akkumulátorral szerelt eszközt. Hogy mennyire lehet hinni a pletykáknak, az természetesen most még nagyon nehéz megítélni, ha viszont valóban így van, az óriási áttörés lenne az egész mobilipar számára. Meglátjuk, minden esetre úgy tűnik, hogy áttörés következhet be majd az akkumulátorok terén. Ami pedig a folytatást illeti, kiderül, hogy milyen hangja van a 10.620 km/órás sebességnek, és szó lesz arról is, hogy az agyban tekereg a robotikus gyógykukac. Mindjárt jönnek a részletek, érdemes velünk maradni.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Tudás. Technológia. Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most a következő percekben kiderül, hogy milyen hangja van a 10.620 km/órás sebességnek. Látott már hiperszónikus sebességgel elhúzó rakétaszánt? Hallotta, milyen a hangja? Nagy valószínűséggel nem, de most van egy ilyen videó az interneten, amit mindenképpen hanggal érdemes megnézni, majd egy rövid részletet mi is lejátszunk a műsorban. Ugyanis másodpercenként 3 kilométert halad a szerkezet, igen, nem tévedés, másodpercenként 3 kilométert. Az új-mexikói Halamon bázis közelében felvett videón azt lehet látni, hogy 6599 mérföld per óra, vagyis 10620 km per óra sebességgel halad valami egy simpályán. És hogy mégis mit lehet tesztelni, ami a Földön simpályán ilyen sebesség mellett halad? Tulajdonképpen minden olyan alkatrészt, aminek hiperszonikus sebességre kell felgyorsulni, majd ezzel a sebességgel kell haladnia. Ilyen terület az űripar, illetve a rakétagyártás. Annak érdekében, hogy ez valósággá váljon, az érzékeny irányító rendszereknek ki kell bírniuk a nagy gyorsulási erőt és a hőtágulást. Nem csak magának az irányító rendszernek, hanem a lehetséges különböző bevonatok közül is meg kell találni a legideálisabbat, mielőtt nekiállnak a tesztelésnek a levegőben, ezért is használják az utóbbi időben előszeretettel a 10 mérföld, azaz 16 km hosszú simpályát ilyen tesztek elvégzésére. És akkor most következzen a 10620 km per órás sebesség, amellyel a kísérleti szán száguld. Ilyen hangja van, amikor egy kísérleti pályán egy szán több mint 10.000 km per órás sebességgel halad. És a folytatásban technika és orvostudomány, az agyban tekereg a robotikus gyógykukac. Még távirányítani sem kell, de egyszer majd magától kunkorodhat a fájós vejekben. Az agyi érkatasztrófa a stroke ellenszere lehet, az a miniatűr kukacszerű robotocska, amit a Massachusetts-i Egyetem kutatói fejlesztettek ki. A robot az agyi erekben is tud közlekedni, majd lézerrel bonthatja fel a keletkezett vérrögöket. A robot maga már működik, a vérrögbontó lézeren még dolgoznak. Az állatkísérletek egy éven belül megkezdődhetnek, de mire a kórházakba kerül a késztermék, addig még egy évtized is eltelhet. Az eljárás nagyban növeli a stroke túlélésének esélyét, mert sokkal hamarabb lehet hozzáférni az érintett agyirészhez, mint hagyományos eljárással. Így megelőzhető a szövetek elhalása is. A robotot mágneses módszerrel irányítják, így állítható be alakja és haladása is. A távvezérlés lehetővé teszi, hogy akár egy másik kórházból végezzék el a beavatkozást, ha a helyben nincs megfelelően képzett és tapasztalt szakember. A gyógykukacot egy apró vágáson keresztül juttatnák a páciens szervezetébe, onnan pedig már felkúszik a fejébe. A géptestet síkosító borítja, hogy a legvékonyabb erekbe is becuppanhasson. Így lehetővé válik a beavatkozás olyan helyeken, amit katéterekkel lehetetlen elérni. Egy kísérleti videón egy életnagyságú szilikonból készült modellben tekerőzik a gépecske. Na, a távlati terv azonban az, hogy mesterséges intelligenciával ruházzák fel a berendezést. Így a piciny gépkukac saját belátása szerint kúszálhatna az agyunkban és végezhetné a dolgát. Erre egyébként azért is szükség lehet, mert agysebészekből egyszerűen nincs elég. Ennyi tehát arról, hogy egy robotikus gyógykukac segítségével előznék meg a sztrókot, amely elbontja a különböző lerakódásokat. És a folytatásban még mindig orvostudomány, rájöttek a balkezesség genetikai titkára. És szó lesz arról is, hogy a legújabb kutatás szerint az e-cigaretta már rövid távon is veszélyes. Többször foglalkoztunk a témával, érdemes el visszatérni. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények, kutatások és lehetőségek. Hírek a tudomány világából.
És mint hogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy rájöttek a balkezesség genetikai titkára. Először azonosították a balkezesség genetikai utasításait, amelyek jelentősen befolyásolják az agy egyes területeinek szerkezetét és működését. Nagyjából 10-ből egy ember balkezes. Korábbi tanulmányok már bizonyították, hogy az öröklődés szerepet játszhat a kialakulásában, a részleteket azonban nem tárták fel. Most egy oxfordi projekt alapján dolgoztak, amely mintegy 400 000 ember teljes genetikai térképét tartalmazza, és 38 000 balkezest találtak benne. Az egyik szaklapban közölt tanulmány szerint 4 olyan DNS területet találtak, ami befolyásolta a balkezességet. A mutációk a sejtek belsejét szervező úgynevezett citoszkeletont, a fehérje szálakból álló bonyolult rácsot érintő utasításokban voltak. Hasonló mutációkat mutattak ki azoknál a csigáknál, amelyek balra csavarodó spirálú házat hordanak a hátukon. A citoszkeleton megváltoztatja az agy fehér állományának szerkezetét. A balkezeseknél azt találták, hogy a két agyi félteke összeköttetései a beszéddel összefüggő területeken jobbak, koordináltabbak voltak. Ebből következtettek a tudósok arra, hogy jobbak lehetnek a nyelvi készségeik, noha ezt ebben a formában még nem bizonyították. A tanulmány ugyanakkor azt is kimutatta, hogy a balkezeseknél a skizofrénia kockázata kicsit nagyobb, a Parkinson-kóré azonban kicsit kisebb. A tudósok szerint valószínű, hogy a jobb és balkezességben 25%-ban játszanak szerepet a gének, 75% környezeti hatásokra, vagyis minden másra vezethető vissza. A tanulmány a genetikai összetevőknek csak 1%-át találta meg, és csak a brit populációban, tehát a teljes képhez további tanulmányokra van szükség. Ennyi tehát a balkezesség genetikai hátteréről, a folytatásban pedig egy nagyon aktuális téma, amivel már mi is foglalkoztunk az elmúlt adásokban, és most itt van egy újabb kutatás, amely szerint az e-cigaretta már rövid távon is veszélyes. A tanulmány szerint a hevítés során olyan anyagok keletkeznek, amelyek átmenetileg csökkentik a vér áramlását, károsítják az ereket. A legújabb vizsgálatok súlyos tüdőbetegségeket is összefüggésbe hoztak az e-cigaretták használatával. A hatás már nikotinmentes folyadékok mellett is megfigyelhető. A Pennsylvániai Egyetem munkatársai 31 nem dohányzó alany bevonásával vizsgálták az elektromos cigaretták érrendszerre gyakorolt hatását. A szakértők az elektromos cigaretták használata előtt és után is felmérték a résztvevők vérnyomását. Az eredmények azt mutatták, hogy az e-cigaretták hatására az erek nem megfelelően tágulnak ki, bennük az oxigén szint csökken és a véráramlás is visszaesik. Ez azt jelenti, hogy az elektromos cigaretták egyszeri használata is képes átmeneti elváltozásokat okozni az erekben. Bár az eszközökhöz használt folyadékok változatos összetételűek, a propilénglikol és a glicerin mindenben megtalálható. A kutatók eddig is tudták, hogy ezek hevítése mérgező anyagokat hoz létre, azt azonban eddig kevésbé ismerték, hogy mindez miként hat rövid távon. A szakértők szerint a most kimutatott elváltozások visszafordíthatóak, de akár hosszú távú következményekkel is járhatnak. Az említett vizsgálat óta viszont számos megbetegedést és legalább 5 halálesetet is kötnek az e-cigarettához az Egyesült Államokban. A halálesetek részben eleve gyenge egészségi állapotú embereknél következtek be. A betegek körében olyan igen súlyos tüdőgyulladást észleltek, amelyek nem fertőzés következménye, hanem akkor alakul ki, ha a tüdőbe olajok vagy lipidtartalmú anyagok kerülnek. Emiatt a vizsgálatokban azokra az esetekre koncentráltak, amelyek során az egyes folyadékokban E-vitamin acetátot találtak, ez külsőleg kozmetikumokban jó hatású, ám belélegezve káros. Viszont ez nem volt minden beteg esetében jelen. Egyelőre az sem világos, hogy ez a probléma új keletű, vagy már korábban is jelen volt, csak nem ismerték fel. Óvatosan tehát az e-cigarettákkal egy újabb tanulmány szerint már rövid távon is veszélyesek. És a folytatásban egy nagyon jó hír következik rövidesen, végstádiumos rákbetegeknek adhat reményt a magyar kísérleti program. Hogy pontosan mi is ez, rövidesen kiderül, tartsanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Jó híre folytatjuk a tudomány mai állását, végstádiumos rákbetegeknek adhat reményt a magyar kísérleti program. A Semmelweis Egyetemen végzett programban 140 beteget vizsgáltak, csaknem felüknél hatásos volt a kezelés. A programba jelenleg egyébként nem lehet jelentkezni. Már fél évtizede foglalkoznak a nagy kihívást jelentő malignus melanoma, vagyis rosszindulatú melanoma tumorbiológiai folyamatainak megértésével, újabb gyógyszeres támadáspontok lehetséges azonosításával. Gyakori az előre haladott betegség, amelyre a végső stádiumban alig van kezelési lehetőség. A rák kiegészítő kezeléseként alkalmazzák az úgynevezett hipertermiát a konvencionális kezelés mellett vagy után. Az eljárás sokat fejlődött az utóbbi évtizedekben. Új gépeket, berendezéseket fejlesztettek ki, és különösen a távol-keleten, Dél-Európában, németajkú országokban, valamint Kanadában terjedt el a terápia alkalmazása. A Budapesti Semmelweis Egyetem 3 éve vezeti a klinikai kísérleti programot, amelynek keretében eddig 140 beteg kapott kezelést. Számos esetben tünetmentesség alakult ki, és vannak olyanok, akik újra teljes életet tudnak élni. A kezeltek valamennyien olyan végstádiumban lévő rákbetegek, akikről az orvosok már lemondtak, legfeljebb 6 hónapot adtak nekik. A világban több országban bevezették már ezt a kezelést, és az egészségbiztosítások is fedezik. Az eljárás elsősorban az úgynevezett szolid, körülírt tumorok esetében, de hematológiai betegségekben is működik. Ezen belül is leginkább a hasnyálmirigy, tüdő vagy mellrák kezelésére alkalmazzák, jelenleg az agytumor gyógyításán dolgoznak. A Magyarországon is működő kísérleti programban a daganatok kezelését rádiófrekvenciás sugárzással végzik. A kezelés 6-8 hétig tart, és hetente általában háromszor kell befeküdni egy-egy órára. Egyáltalán nem fájdalmas, csak egy kis meleget lehet érezni. Fontos tudni, hogy a kezelést a rákbetegek ingyenesen kapták. A kutatóknak sikerült 10 új proteint felfedezniük, amelyeket emberi szervezetben még soha nem azonosítottak. A kutatócsoport több mint 100 magyar, illetve svéd tumoros betegnél diagnosztizálta ezeket a proteineket, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a rosszindulatú melanóma esetében, ami a daganat növekedésének korlátozását jelenti. Hamarosan lezárul a kutatás első fázisa, melynek eredményeit a kutatócsoport majd publikálja. Ezután nyílik meg a lehetőség, hogy megadott kritériumok alapján újabb betegek csatlakozhassanak a programhoz. Ez néhány hónapig is eltarthat. A Semmelweis Egyetem együttműködve a svéd Lundi Egyetemmel egy új generációs elektrohipertermiás eszköz fejlesztésében vesz részt, amely a daganatos betegségek terápiájában a kiegészítő kezelések körébe tartozik. A kutatási vizsgálatban az egyetem érintett intézetei adatokat és tapasztalatokat gyűjtenek a következő generációs eszköz fejlesztéséhez, amely során nem operálható vagy áttétes, de daganatellenes terápiát még nem kapott hasnyálmirigy daganatos betegeknél vizsgálják az elektromágneses tér hatását. A 3 éves fejlesztés során hozzávetőleg 50-50 páciens kezelése történt az első 2 évben, és 40 hasnyálmirigy tumoros beteget kezeltek a 3. évben. A kutatási fázisban lévő programban a Magyar Egyetem az eszköz fejlesztéséhez szolgáltat adatokat, a módszer klinikai aspektusait a Lundi Egyetem vizsgálja. Az eddigi klinikai eredmények biztatóak, így a kutatásokat a Semmelweis Egyetemen a tudományos partnerekkel folytatják. Nagyon jó hír tehát, hogy végstádiumos rákbetegeknek adhat reményt egy magyar kísérleti program, erről szóltunk az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila, viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!